Dicsértessék a Jézus Krisztus, Nobilis Mário atya vagyok. Önök a Naphimnusz Teremtésvédelmi Egyesület havi teremtésvédelmi műsorát hallják. És szeretettel köszöntöm a hallgatókat, és szeretettel köszöntöm mindjárt itt a stúdióban Farkas Istvánt, a Magyar Természetvédők Szövetségének az elnökét. Isten hozott.
Köszönöm, szeretettel köszöntök én is mindenkit.
István, már nagyon sokféle ilyen akcióban, meg tennivalóban találkoztunk, és voltunk együtt, és aztán így megmondom őszintén, hogy én előbb tudtam rólad, hogy az MTVS-nek az elnöke vagy, mint amikor aztán azt is megtudtam, hogy közben te nagyon tehát aktív, hívő katolikus is vagy, és ez egy kicsit azt hiszem, hogy tulajdonképpen sokszor jellemző arra, hogy ez a két terület úgy elválik sokak életében. Elég sokan vannak az egyházban is, az egyházainkban, akik egyfelől elkötelezettek a környezetvédelemnek, és másfelől pedig elkötelezettek az egyházukban is, és mintha ez a kettő sokaknál nem lenne egy téma, vagy nem kérdezni az egyház, hogy elkötelezett környezetvédő vagy-e, és nem kérdezi a környezetvédelem, hogy elkötelezett hívő vagy-e. És most, hogy ugye megjelent a pápa Laudato Si dokumentuma, meg elindultak lassacskán ezek a kezdeményezések, mintha most kezdene ez úgy sokaknál összefésülődni. Legalábbis én így érzem, hogy elég sokaknál van így. Most érdekelne egy kicsit, hogy te tudsz-e erről a kétféle elkötelezettségről az életedben mondani valamit, illetve hogy te hogy jutottál el, mondjuk, vagy honnan indultál, és hogy lettél mondjuk az MTVS elnöke, vagy egyáltalán hát ami ehhez vezetett környezetvédő, és ez a kettő benned hogyan kapcsolódik?
Hát nekem összekapcsolódik, én késői megtérő vagyok, középiskola után egyetemi év alatt tértem meg a mostani feleségem ösztökélésére vagy hatására, és annak a hatására, hogy én bázisközösségi mozgalomba kapcsolódtam be a 80-as évek közepén, végén a Bokor közösségbe, ahol ez a ökológiai gondolat már ott jelen volt. Szóval a kisközösségi találkozókon, vagy azokon az alkalmakon, abban az életnek ez egy integráns része volt. És később én vegyészmérnökként végeztem, és úgy láttam, hogy a klasszikus vegyészmérnöki munkában olyan konfliktusaim lehetnek pont az ökológia miatt, amit nem szeretnék, és ezért mentem el a civil szektor felé, és lettem civil környezetvédő.
Tehát a munkád, a szakmád, az tulajdonképpen úgy érezted, hogy sok ponton ellentétes lenne ezzel a meggyőződéseddel?
Igen, igen. Én azt gondolom, hogy nagyon sok vegyészmérnök saját munkája saját nagyon sok környezetvédelmet tud tenni, de engem jobban érdekelt maga a társadalmi mozgások, a társadalmi élet, és ez pedig a civil szektorban erősebben jelent meg, vagy jobban lehetett ezzel foglalkozni, mint mondjuk egy olyan cégnél vagy gyárnál, ami kémiával foglalkozik.
Ez most nekem azért különösen érdekes a te történeted, mert az előző adásban Sipos Gyula volt a vendégünk, akinél viszont az volt, hogy ő először volt környezetvédő, mondta el, és akkor utána megtért, és akkor először azt kezdte érezni, hogy hát most akkor ez az előző elkötelezettsége nem is fontos, és aztán most, vagy később kezdte a kettőt összefésülni magában. Nálad akkor, ha jól értem, inkább azt mondhatjuk, hogy először volt a megtérésed, a hívő megtérésed, és gyakorlatilag ebből a közösségi elköteleződésből fakadt a környezet iránti érdeklődés.
Igen, igen, és én a Gyulát is jól ismerem, mert abban az időben, mint környezetvédő is, később, mint megtért keresztény is tartottuk a kapcsolatot, hogy igen, igen.
Igen. Na most itt ugye szóba került, mondtad ezt, hogy megtérés, keresztény közösség, környezetvédelem és civilség. Hogy tudnád meghatározni ezt, mert ez a szó nagyon sokaknak nagyon sok mindent jelent. Mit értezte ezen a civilségen, mondjuk így ebben az összefüggésben? Nyilván ez nem egy olyan egyértelmű fogalom, nem csak egy dolgot jelenthet.
Hát a civilség mondjuk ebben az értelemben az a szektor, vagy azok a társadalmi mozgalmak, amelyek nem a kormányzathoz csatlakoznak valamilyen módon, hanem onnan származnak, nem az üzleti szférából, hanem a polgároknak egy szabad egyesüléséből és az ilyen típusú közösségi megmozdulásaiból. És a civil szervezetek, ezek a közösségek nagyon-nagyon sokfélék lehetnek, és nem csak tematikailag, mondjuk sporttal foglalkozó, a szociális ügyeken keresztül a környezetvédelemig, de maga a szerveződési módban is. Szóval van nagyon sok olyan szervezet, amelyek kizárólag önkéntes munkával dolgozik egy ilyen típusú közösség, és vannak olyanok, amelyek már egy intézményesültebbek, alkalmaznak alkalmazottakat, és egy ilyen típusú életet élnek, ami valamennyire már egy intézményesült forma.
Itt most mondtad ezt, hogy nem a gazdasági és nem a kormányzati oldalról jönnek létre. Ugye ezt azt hiszem, hogy fontos itt kihangsúlyozunk, hogy ez, hogy nem a kormányzathoz tartoznak, az nem azt jelenti, hogy ellenzékiek feltétlenül, ugye? Tehát nem úgy, hogy az éppen aktuális és kormánnyal mindig szemben mennek, hanem nem ebből a logikából építkezve hát nem, hogy nem, nézik hogy a
nem
társadalmat.
Nem annak a hierarchiának a részei. Szóval
nem egy politikai állásfoglalás, hanem inkább az, hogy kívül van ezen a politikai struktúrában szemlélt világon, igen, meg ezeken
igen.
a megoldásokon.
Hát igen, tulajdonképpen ugye a politikai pártok is valamilyen szinten civil szervezetek, csak hogy ők egy speciális formái a civil szervezeteknek, azok, akik a hatalommal foglalkoznak, és arra vállalkoznak, hogy mondjuk egy országnak a kormányzására készülnek, vagy magában részt vesznek. De a civil szervezetek azok jellemzően nem függenek mondjuk politikai pártoktól, vagy pedig a kormányzattól, hanem mellettük, velük együttműködve, néha vitatkozva látják el a feladataikat.
Igen, és hát akkor tegyük hozzá, hogy vannak úgynevezett egyházi civil szervezetek is, amelyek meg még azt a sajátosságot is hordozzák, hogy mondjuk keresztény embereknek a civil módon szerveződő, tehát nem is az egyházi intézménybe illeszkedő, de azzal ez nem azt jelenti, hogy ellentétes ugye, csoportjai, vagy szerveződései, vagy célra szerveződései. Na most, ha már így beszéltünk úgy általában a civilségről, ugye te az MTVS-nek, a Magyar Természetvédők Szövetségének az elnöke, vagy mióta is csinálod ezt?
2002 óta, jó régen, 16 éve már.
És mi ez az MTVS? Valószínűleg sokan hallották már ezt, hogy Magyar Természetvédők Szövetsége, de valószínűleg kevesen tudnak erről bővebbet, hogy mi ez.
A Magyar Természetvédők Szövetsége az 100 olyan magyarországi csoport, civil szervezetnek a közössége, akik azért dolgoznak, hogy a természetet megőrizzük hazánkban, és a egyik fő mondani valója ennek a szervezetnek, hogy a természet egységes, a egységben van az emberrel magával, ezért amikor mi a természetet védjük, akkor az embert is védjük, és ez nagyon hangsúlyos része a munkánknak. Szóval mi nem egy, most kizárólag mondjuk madárvédő, vagy egy favédő szervezet vagyunk, hanem az emberi társadalmat, az embereket is szeretnénk megvédeni, pontosan azért, mert nagyon sok olyan probléma van, ami egyaránt sújtja az embereket és a természetet is.
Szokták is mondani egy meghatározás szerint, hogy a környezetvédelem az az embervédelme az önmaga által az ökológiai rendszerben okozott károktól. Tehát, hogy ezzel úgy egyetértek, hogy igazában nincs olyan reális környezetvédelem, amelyik ne tulajdonképpen emberi központú lenne, tehát az embert védeni. Tehát nem az embernek nem dolga, úgy tűnik az, hogy önmagával szemben a rajta kívüli természetet védje meg, és önmagát meg hát fölöslegesnek ítélje, vagy kiiktassa ebből a rendszerből.
Nem, persze nem. De azért vannak olyan természetvédő szervezetek, akik tényleg annyira az állatvilág vagy a növényvilág védelmére koncentrálnak, hogy néha az embert talán el is felejtik egy kicsit. Szóval a hangsúlyok picit mások egyes szervezeteknél.
Igen, hát ezt azért is mondtam, mert azért létezik ilyen felfogás, de én nekem az az érzésem, ahogy olvasom, hallgatom sok ilyen szervezetnek, vagy személynek a megnyilatkozását, hogy végül is rejtetten mögötte valamiképp mindig az embervédelem van, mert különben azt mondhatnánk, hogy hát a természet, az emberen kívüli természet majd kiiktatja az embert, és majd újra egyensúlyba kerül 100 vagy 1000 vagy 20 000 vagy 1 millió év múlva, de hát ezt mi nem szeretnénk, tehát, és mi az emberrel együtt szeretnénk harmóniában lenni a természettel. Na most, tehát ez a Magyar Természetvédők Szövetsége, akkor itt már ugye szóba került a természetvédelem és a környezetvédelem szó, amiről ugye meg a teremtésvédelem is itt van, ugye, ami a műsorunk címe. Te látsz valami, tehát mit látsz, inkább ezek egységesnek látod ezeket a fogalmakat, vagy elválaszthatónak, mit látsz, te hogyan fogalmaznád meg ezeket, hogyha el kéne magyaráznod, hogy valaki rákérdez, hogy ezek még mi a különbség, mi az azonosság?
Hát egy régi vita, hogy most melyik a nagyobb, ami része a másiknak, vagy különbözik-e a környezetvédelem és a természetvédelem, itt különböző definíciók vannak. Mi úgy látjuk, hogy a természetvédelem, mivel hogy az ember integráns része a természetnek, ez egy nagyobb fogalom, szóval, hogy mi jobban szeretjük ezt a fogalmat, mint a környezetvédelmet, de magunkat is hívjuk környezetvédőknek is, hogy a jobb megértés miatt. Egyébként pont ezért is, hogy ne legyen ebből vita, a civil mozgalmaknak az összegségét az környezet és természetvédő civil szervezetek együttműködésének hívják, hogy ezek a definíciós kérdések ne zavarjanak, hogy most melyik az első, vagy a második, vagy a
melyik a nagyobb, fontosabb. És melyik a bennfoglalt.
A teremtésvédelem, ugye erről neked kéne inkább definíciót adni, ugye itt megjelenik Isten fogalma már rögtön magában a szóban, ami egy kicsit berendezi ennek a fogalomnak a lényegét.
Igen, igen, és hát én azt gondolom, hogy a teremtésvédelem szó esetében nem az az elsődleges, hogy ezzel jól elválasztjuk magunkat a világi módra fölfogott környezet vagy természetvédelemtől, hanem éppen az, hogy valami olyasmire találunk rá hívő szemmel, amire rá lehet találni világi szemmel is. Neked még annyit talán ebben a témában kérdeznék, hogy neked jelente valami pluszt az, hogy te mondjuk a hiten keresztül találtál el ide, vagy a közösségeken keresztül, illetve hogy ebben a munkádban, ebben a civil és mondjuk ilyen vezetői, szervezői munkádban van-e valami, amit te úgy érzed, hogy a keresztül mi voltadon keresztül tudsz jobban, vagy bátrabban, vagy nem tudom csinálni?
Hát én hiszek abban, hogy a Szentlélek segít nekünk, szóval, és ha kérjük a Szentlélek Úristen segítségét, akkor a saját hivatásunkban, ami most egy polgári hivatásunk, is segítséget ad. Szóval, hogy akár egy-egy probléma megoldásánál, vagy egy helyzetben való megszólalásnál, vagy egy kényes kérdés eldöntésénél. Én azt gondolom, ez teljesen mindegy, milyen szakmája van az embernek. A Szentlélek Úristen segítsége az használható módszer.
Lehet rá számítani.
Igen, lehet rá számítani. Szerintem ez nagyon fontos. És másik részről azt gondolom, hogy ugye mindannyiunknak, akik itt élünk a Földön, nagyon szükségünk van rá, hogy Istennel kapcsolatban legyünk, és Jézus Krisztussal, szóval, hogy tovább megyek, szóval nem mindegy, hogy milyen Istennel.
Hát Jézus Krisztus keresztül Istennel
végül. Igen, de hogy már itt úgy értem, hogy mondjuk nem mindegy, hogy milyen valláson.
Igen, igen, keresztül. Ha Jézuson keresztül vagyok kapcsolatban, akkor nyilván.
Igen. És azt gondolom, hogy nekünk ugye keresztény hivatásunk, hogy erre felhívjuk a figyelmet, és maga a környezetvédelem, a természetvédelem, és ez az egész társadalmi probléma rendszer, amivel foglalkozik ez a két, vagy ez a téma, ez elvezethet minket arra az igényre, hogy szükségünk van Istenre. És hogy én ezt próbálom keresni ugye a saját munkámban, hogy megtaláljam azokat a érveket, kapcsolódási pontokat, ami segítenek az embereknek eljutni arra, hogy szükségük van Istenre is. És így a természetvédelmen keresztül is. Hogy nekem ilyen értelemben is fontos ez a dolog.
És esetleg láttál konkrét ilyen esetet, hogy valaki tényleg erőteljesen eljutott a természetvédelmen keresztül Isten kimondott megvallásáig?
Én azt gondolom, hogy inkább az, ami fontos, hogy nagyon sokszor, amikor egy adott, mondjuk szakmán keresztül beszélünk egy konferencián, vagy egy ilyen témában, akkor így leszigeteljük a hitünket. Tehát, hogy szakmai megközelítéseket mondunk, és...
Kikapcsoljuk kvázi.
Nem ellentétesen beszélünk vele, csak ugye nem vonjuk be ebbe témakörbe. És én azt gondolom, hogy ez így felszabadító bizonyos értelemben, és provokatív másik értelemben, hogy ha mondjuk mi, így mondom, mi keresztények megvalljuk a hitünket, vagy legalábbis érződik a hitünk, amikor egy társadalmi problémával foglalkozunk. És ezt fontosnak tartom, mert hogy ugye a társadalmi problémákat sem lehet megoldani csak akkor, hogyha szembesülünk ezzel a dologgal, mármint hogy szükségünk van Istenre.
Hát ez biztos. És ezt most azzal is gondolnám alátámasztani, hogy hoztam egy idézetet, sokszor ígérjük a hallgatóknak, hogy a Ferenc pápa Laudato Si dokumentumából egy-egy részletet így maga eredetiében elolvasunk, hogy aki nem olvasta, az is úgy részesüljön belőle. Most lesz a Környezetvédelmi Világnap, ugye június 5-én, ami 1972 óta, amikor ezen a napon, június 5-én kezdődött az ENSZ első ember és környezet konferenciája Stockholmban, akkor azóta hát a környezetvédelemnek hát napja, ünnepe, világnapja, valami ilyesmije. És hát ezzel kapcsolatban gondoltam, hogy a Laudato Si-nek a 201-es pontját felolvasnám, amiben szerintem a pápa valami olyasmiről beszél, amit most te is itt pedzegettél. Így hangzik ez a Laudato Si enciklők a 201-es pontja. Ferenc pápa azt mondja, a bolygó lakosságának nagy része hívőnek vallja magát, ennek pedig arra kellene indítania a vallásokat, hogy kezdjenek párbeszédet egymással a természet gondozásáról, a szegények védelméről, a tisztelet és testvériség hálózatának építéséről. Sürgetően fontos továbbá, hogy maguk a tudományok is párbeszédet folytassanak egymással, mert rendszerint mindegyik bezárkózik saját nyelvének határai közé, a specializáció pedig gyakran elszigetelődéshez és saját tudásuk abszolutizálásához vezet. Ez megakadályozza, hogy megfelelően szembenézzenek a környezeti problémákkal. Arra is szükség van, hogy az ökológiai mozgalmak, amelyek között az ideológiai harcok sem hiányoznak, nyitott és barátságos párbeszédet folytassanak. A környezeti válság komolysága megköveteli tőlünk, hogy mindnyájan a közjóra gondoljunk, előre haladjunk a párbeszéd útján, amely türelmet, aszkézist és nagylelkűséget igényel, és mindig gondoljunk arra, hogy a valóság több az eszménél. Eddig Ferenc pápa szavai. Van-e valami, amit így ehhez mondjuk hozzáfűznél, amire így indít ez a részlet?
Hát, ami ebből, vagy ennek kapcsán eszembe jut, hogy nagyon, nagyon jó és felszabadító, hogy ugye a pápánk egy ilyen szemléletű dokumentumot adott ki, és ennyire elindította a teremtésvédelemről. Nem elindította tulajdonképpen, hanem serkentette, mert hogy ez létezett, a teremtésvédelemről való gondolkodást a katolikus egyházban, és szerintem nekünk, így katolikusoknak, vagy hát reformátusoknak is mindegy, azért van egy tartozásunk a társadalmakkal, kapcsolatban, szemben, hogy nem vettük elég komolyan a teremtésvédelmi elkötelezettségünket. És egyrészt nagyon jó, hogy ez elindult, de tanulnunk kell mindannyiunknak, akár más mozgalmaktól, környezetvédő mozgalmaktól, ökológiai mozgalmaktól, hogy hogyan lehet a saját életünkben, vagy a társadalmi rendszerekben a jogi és társadalmi összefüggés rendszerekben valami olyan megoldásokat találni, ami csökkentik az ökológiai terhelést a Földön. És ez nem csak azért, mert a természet önmagában jó, ahogy ezt Isten mondta a teremtéskor, hanem azért is, mert felelősek vagyunk az unokáinknak, dédunokáinknak, hogy milyen körülményeket hagyunk nekik. És ez egy tanulási folyamat, ahogy nyitottnak kell lennünk, és meg kell találnunk azokat a jó példákat, azokat a jó gondolatokat, amik az ökológiai mozgalmakban vannak. Én tudom, hogy nagyon sokszor a környezetvédő, természetvédő, ökológiai mozgalmak belül vannak olyan csoportok vagy gondolatok, amelyeknek a ideológiai riasztó, mondjuk egy katolikus számára, mivel hogy az ezotéria azért megjelenik ezekben a gondolkodásokban, vagy legalábbis sokszor ezek nem kiforrottak mondjuk vallási szempontból. De ettől függetlenül akkor is szükségünk van egy alázatra, hogy le tudjuk választani ezeket a gondolatokat, és megnézni, hogy a cselekedetekben hol vagyunk lemaradva. És én azt gondolom, hogy ezek az együttműködések pont segítenek is. Nekünk katolikusoknak, vallásos embereknek is van egy nagy ajándékunk ezeknek a mozgalmak számára. Szóval azért, mert nekünk van egy módszerünk arra a harmónia kialakításra, vagy hogy legalábbis ideális esetben harmóniában tudunk lenni az Istenünkkel, önmagunkkal, tudjuk azokat a módszereket, mondjuk például a bűnbánat és a feloldozás által, amivel tudunk változni és lelki fejlődni, ezért mi is tudunk adni ezeknek a mozgalmaknak a lelkiismereti nézve. Szóval egyrészt ideológiailag tudunk adni, Istent tudjuk adni az embereknek, másrészt pedig nagyon nagy jelentősége van, azt hiszem, ugye a mi egyházunkban a gyónás által és a feloldozás által, meg hogy ez adta lelki fejlődési lehetőség által megvan nekünk. Szóval, hogy ez egy kétoldalú folyamat, hogy nem kell félnünk egymástól, de nem szabad beáldoznunk mondjuk a hitünket egy ezoterikus megközelítésnek. Szóval ebben a dinamikában szerintem értelmes egy együttműködés, a jó szándékú ökológiai mozgalmak és mondjuk egy plébániai közösségek között.
Tehát akkor ez nagyon érdekes és fontos, hogy akkor úgy látod, hogy jól megértve, hogy a másiknak mi a lényege, kölcsönösen tudunk ajándékozni egymásnak. Hát, hogy és akkor ez csak kihangosítanám, vagy kiemelném, ami szerintem is így van, és nagyon fontos, hogy nem csak egy irányú, tehát nem arról van szó, hogy na, mi most elmegyünk hozzájuk tanulni, mert mi nem értünk a környezetvédelemhez, és nem is csak arról, hogy na, mi majd most megmondjuk, hogy hogyan kell, ugye, mondjuk, nem tudom, társadalmat szervezni, vagy közösséget szervezni, hanem, hogy itt egy gyümölcsöző párbeszéd lehet, ami én azt gondolom, hogy feltételez és elősegít egy bizalmat és bizalom növekedést.
Igen, és hogy tulajdonképpen Ferenc pápa ebben a részben arra is felhívja a figyelmet, hogy nagyon nagy a baj. Tehát, hogy nincs már jogunk arra, hogy mondjuk az együttműködés kötelességünk, és meg kell találni az együttműködésnek a formáit, de általában véve ugye a különböző társadalmi csoportok, ideológiák és vallások között, pontosan azért, mert hogy globális problémáink vannak, és hát nem szeretnénk ezt a földet beáldozni az emberi mohóságnak. Szóval azt gondolom, hogy az ilyen, ez a típusú felelősségünk is az együttműködés felé lök minket.
És hogy most mondod, hogy Ferenc pápa itt hát azt is mondja, hogy nagyon nagy a baj, és muszáj együttműködnünk, hát azért erről most erősen eszembe jut II. János Pál pápának az 1991-es, azaz az ugye 27 éves békevilágnapi körlevele, amelyikben ő már azt mondta, hogyha ugye az volt ott a témája ennek, hogy hogyha békére törekszel, akkor védd a teremtett világot. Tehát ez volt az első ilyen nagyobb szabású és ilyen kiáltványszerű pápai megnyilatkozás. Volt előtte is már megnyilatkozás, de ez így a mindenkinek szóló. És ő ebben nagyon világosan azt mondja, hogy tessék most azonnal ezt a fő témák közé emelni, és mindenkinek mindenkivel összefogni. Tehát már 1991-ben II. János Pál ugyanezt mondta, amit most innen te is kihallottál, és egyetértek, hogy baj van, és tessék mindenkivel párbeszédbeli, tehát nyilván ez a minden jó szándékúval, de hogy mondjam, szóval ez a felhívás, nem mondhatjuk, hogy jaj, hát most ezt mondta a pápa tényleg 2015-ben, hát akkor lassan kezdjünk neki, hogy feltérképezzük, hogy mégis kivel lehetne, hanem ez egy 27 éves, minimum 27 éves felhívás, és határozott állásfoglalás volt már II. János Pál részéről is. Nekem még egy kérdés jutott eszembe, lehet, hogy ez így nem tudom, hogy mennyire érdekes, vagy megválaszolható, de amikor itt a pápa azt írta, hogy arra is szükség van, hogy az ökológiai mozgalmak, amelyek között az ideológiai harcok sem hiányoznak, nyitott és barátságos párbeszédet folytassanak, hogy milyen munka, mondjuk mondhatod, hogy 100-nál több szervezetet koordinálni, mondjuk a Magyar Természetvédők Szövetségében, tehát hogy látsz-e ilyet, hogy mennyire lehet közös nevezőket találni, meg mekkora vitákat kell lerendezni, hogy nem akarom, hogy részletekbe menjünk, csak hogy látod, hogy mennyire tud egy egységesítő közös alap lenni, mondjuk, egy ilyen közös elkötelezettség, és mennyire kell a sokfelé húzó nyájat mindig valahogy egyeztetéseken keresztül egyben tartani.
Hát a mi szövetségünkben sokféle ember van, sokféle csoport van, akár vallási szempontból nézve leképezi a magyar lakosságot ilyen értelemben, de egy értékközösség nagyon fontos, szóval, hogy amit mondtam, ez a természet egészének a védelme, ami úgy az embert is tartalmazza. Ez egy érték. A másik, hogy ami talán értékünk, hogy radikálisak vagyunk olyan értelemben, hogy végig kell vinni a gondolatainkat, a őszinte gondolatokat, a problémák gyökereig kell eljutni, és a problémák gyökereire kell választ adni. Viszont eszközeiben mi konzervatívak vagyunk, tehát a mi stílusunk például nem provokatív, barátságos, együttműködő, és törvényeket tisztelő, minden körülmények között tisztelő. Tulajdonképpen ezek, amit mondtam, néhány érték, ad egy közösséget, ami, és hogy a közös együtt dolgozás ad egy élményt, ami megerősíti ezt az együttműködést. És ugye mi itt Budapesten élünk, dolgozunk, országos fővárosi kérdésekkel foglalkozunk, de nagyon sok olyan kollégánk, barátunk van, aki az ország különböző részén, vagy akár a Kárpát-medence határokon túli részein foglalkozik természetvédelemmel, és nagyon jó látni ezeket a helyi akciókat, néha részt venni ebbe, segíteni ezeket a helyi akciókat, mert inspirál azokat is, akik Budapesten egy irodában élik le mondjuk a munkaidejük nagyobb részét. Szóval, hogy ilyen típusú együttműködés, a helyi környezetvédő is rá van szorulva arra, hogy országos, illetve nemzetközi barátaival együttműködjön, és az is, aki mondjuk Budapesten dolgozik, rá van szorulva, hogy a helyi el kell együttműködjön, mert ez egy olyan probléma, a környezetvédelem, ami lokális, nemzeti és globális szinten is megoldásokat követel, vagy cselekvést követel.
Erről, amit most mondtál, hogy kölcsönösen rá vannak szorulva valamiképp egymásra, többféleképpen is, erről most így megint előjön bennem, amit ökológusoktól hallottam. Ez az ablak kép, tehát hogy a probléma látásunk és a ráadott megoldásunk alapvetően attól függ, hogy mekkora ablakot vágunk magunknak a valóságra. Tehát, hogy egy ablakon keresztül fogjuk nézni a valóságot, a tényeket, és azon belül állapítjuk meg, hogy mi a probléma. Adott esetben aztán, hogyha... És akkor azt megoldjuk, vagyis a problémát sokszor kitoljuk a szélére. És aztán nagyobb ablakot vágunk, akkor megijedünk, hogy a szélén mekkora probléma van. Hát persze, én toltam oda az előbb, amikor még csak annyit láttam. És azt is talán így velük való beszélgetésben hallottam, hogy ezt nem tudom már pontosan azonosítani, hogy igazában az nem megoldás, hogy bárki is azt mondja, hogy én az egész valóságot látom. Tehát olyan nincs. Tehát ablakon keresztül látunk mindenképpen. Ez az emberségünkből fakad, hogy egy részletet látunk. Amit tenni tudunk, az az, hogy elkérdezzük egymástól, hogy te a te ablakodon át mit látsz. Mert lehet, hogy ő egy kicsit más, vagy biztos, hogy ő egy kicsit más ablakon át lát. És hogyha sokan összevetjük, hogy ki mit lát, a pesti irodában ülő, meg a nem tudom, a vidéken konkrétan mondjuk a földdel foglalkozó, vagy helyi problémákkal foglalkozó ember, akkor ezeknek a józan és odafigyelő összevetéséből azért már sokkal teljesebbé tud válni a kép.
Most igen, amit mondasz, ez nagyon jó, és nagyon igaz, de nekem a mai evangélium jutott eszembe, hogy mennyire rá vagyunk szorulva Jézus segítségére, amikor Bartimeus ül a vak ember a tömegben, és messze van tőle Jézus, neki van bátorsága kiabálni, és azt elmondani, hogy Jézus Dávid fia, könyörülj rajtam. És hogy ezt kiabálni és sikítani tudja, ez emiatt hull le a hályog a szeméről. Szóval, nem csak az, hogy ablakok vannak, de homályosak ezek az ablakok. Mert hogy a saját történetünk, az érdekeink, mi ennek szeretnénk látni a világot hozzáállásunk miatt, másképp látjuk a világot, és ez tényleg kegyelem kell, hogy lehújjon ez a hályog, és a valóságot lássuk, akkor is töredékesen persze, de hogy ehhez jó kérni Jézus segítségét, hogy találkozunk az igazsággal.
Már csak azért is, mert hogyha folytatjuk a képet, és azt mondjuk, hogy mindenki csak töredékesen látja a valóságot, és a legnagyobb tévedés, ha azt hiszem, hogy én az egészet látom, akkor a mondat folytatása az, hogy egy valaki van, aki valóban az egész valóságot látja határok nélkül, és ez Isten. És Isten látása Jézuson keresztül lehet valamiképp a miénk, nyilván nem birtokoljuk akkor sem, de részesedünk belőle. Egy harmadik, most már lassan utolsó ilyen kérdésem, témám, hogy hát most így nyár eleje van, azon túl, hogy környezetvédelmi világnap, ugye hát persze ide kapcsolódik, de van-e most valami olyan téma, amit úgy látsz, hogy na ez most tulajdonképpen aktuális, és mondjuk jó lenne a hallgatók így figyelmét is fölhívni rá, hogy nem tudom, nyár eleje, május vége, mit tudom, hát a mostani időszakban azt mondod, hogy ez most például egy olyan természet, környezetteremtésvédelmi téma, amire érdemes lenne akár egyénileg, akár közösségi akciókat szervezve, nem tudom, odafigyelni.
Hát, ami eszembe jut az, hogy ma délután így felszálltam a vonatra, mert vonattal mentem egy keveset, és így megcsapott ez a nyárszak. Mm-hmm. Ez a, amikor az aratás van, és olyan jó, hogy elkezdenek érni a gyümölcsök, a zöldségek, és a terem az élelem számunkra, és erről jut az jut eszembe, hogy másrészt láttam egy ilyen megdöbbentő számot, hogy az emlős, a világon élő emlősöknek a nagyon nagy része az házi állat, és csak nagyon kicsi, azt mondja, 4-5%-a, most a pontos számra nem emlékszem, a vadon élő állat, és mi emberek kb. 10%-át teszük ki így a tömegnek, és a legnagyobb része az házi állat. És ez egy nagyon-nagyon nagy megfordítása, ugye akár a 10 000 év előtti számoknak, vagy a jó pár ezer, sőt, pár száz év előtti számoknak is, ami egy rendkívüli nagy kockázatot rejt magában. Szóval a mezőgazdaság az egyik legkörnyezetpusztítóbb tevékenység, amilyen formában végezzük itt ma Európában, főleg a nagyüzemi mezőgazdaság. Egyrészt a talajt tönkreteszi, vagy veszélyezteti ennek a termőképességet, ami a jövő generációk képességét veszél. A biodiverzitást, a biológiai sokféleséget rombolja, és köze van a klímaváltozáshoz is nagy részben. És hogyha meggondolnánk azt, hogy ugye a mi kultúránkban a húcs az egy fontos része az étkezésünknek, legalábbis nekünk katolikusoknak szerintem ez úgy mindig is fölmerül, vagy is ez van. De hogy a mi hagyományainkban a böjt ott van. És hogyha a böjtöt össze tudjuk kapcsolni azzal, hogy ezzel az ilyen típusú felelősséggel, hogy kevesebb termelés, kevesebb hústermelés legyen, amit megint ugye nem hosszú vezet a nagyüzemi állattartásnak a kegyetlensége, szóval zárójelbe rakom csak, de hogyha ha mi jobban meg tudnánk élni a hitünket, és mondjuk ezt a hetente egy vagy két húsmentes napot tartani, már az egy nagyon nagy könnyebbség lenne az ökológiai rendszernek, és ez egy nagyon jó alkalom, hogy mi ezáltal ugye ennek az áldásait, aszkézis, ima, és hogy tovább viszem, megéljük.
Igen, és ugye ráadásul a pápa is mondja ezt a Laudato Si-ben, hogy a szabadon és tudatosan megélt mértéktartás felszabadító. Mm-hmm. Tehát, hogy nem rombolja az ember életminőségét, hanem igazában kiteljesít. Tehát teljesebbé tesz. És talán egy kicsit be is vagyunk szorulva ebbe a korszellem által, az európai kultúra által sugalt értékrendbe, amire az elején utaltál, hogy hát még azzal is, hogy a böjtölést a hústól tartózkodással azonosítjuk elsősorban, még azzal is valahogy azt fejezzük ki, hogy mondjuk a hús az nagy érték. És hogy minden, hogy nem érzem teljesnek az életemet mondjuk akkor, hogyha nem ehetek húst, amikor akarok. A mai emberben szerintem van egy ilyen ki nem mondott vélekedés, ami tulajdonképpen tud kényszerré is válni. Másrészt pedig, amit mondtál, hogy ha csak két húsmentes napot tartanánk, mondjuk a pénteki böjtöt, meg mondjuk a szerdait, ami szintén egy hagyomány, hogy az sokat segíteni az ökológiai lábnyomon, lehet, hogy van hallgatunk, akiben rögtön az merült föl, hogy hát mit számít az, hogy én most akkor fél kilóval kevesebb húst, vagy egy kilóval kevesebbet veszek. De azt gondolom, hogy azért mégiscsak tudhatni.
Hát persze számít, meg hát egyéni felelősségünk van, és ezek összeadódnak a hatások, vagy nem. És ez tradíció volt Magyarországon. Hát én mondtam, hogy én nem vallásos családban nőttem fel, és mi pénteken nem ettünk húst. Szóval a nagymamám úgy főzett, hogy nem volt hús pénteken, mert egyszerűen nem, ő mert így tanulta meg az ő nagyszüleitől, vagy a szüleitől. Szóval, hogy nem lenne olyan nagyon nehéz ezt a tradíciót visszaállítani. De hogy a 60-as évek, vagy 70-es évekre gondolunk, akkor szerintem összességében kevesebb húst ettünk itt a társadalomban. De most, igen.
Igen, és hogy az egyéni döntések összeadódnak, azt mondanám, hogy még hatványozódnak is sokszor. Tehát, hogy egyrészt az kereskedők, meg az üzletek nagyon is nézik, hogy mit vesznek meg az emberek, és érzékelik azt, hogyha valami csökken. Tehát, hogyha már csak egy faluban egy része az embereknek így dönt, akkor bizony a falu boltja ezt érzékeli, hogy mást kell rendelnie, meg kínálnia. És másrészt ennek a tanúságtevő hatása is van, hogyha a szomszéd látja, hogy én ilyet főzök, akkor lehet, hogy ő is elgondolkodik. Hát köszönjük szépen, azt hiszem, hogy ennyi fér bele a műsorunkba. Nagyon szépen köszönöm, ugye Farkas István volt a vendégünk, a Magyar Természetvédők Szövetségének az elnöke, és akkor hát búcsúzom a hallgatóktól, legközelebb egy hónap múlva hallhatják a Naphimus Egyesület Teremtésvédelmi műsorát. Nobilis Mário atya voltam, és búcsúzom a technikus kollégánk Szálás György nevében is minden hallgatónktól. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Teremtésvédelem. A Naphimus Egyesület műsorát hallották a teremtett világ védelméről.